Inspiráló történetek, példaértékű karrierutak és elképesztő sikereket elért vendégek. Ez itt a Veled az élen című műsor. A Csorbanita podcast csatorna idén ezeknek az élettörténeteknek jár a nyomában, hogy kiderítsük, hogyan válhatnak valóra az álmok és milyen szerepe van ebben a kreativitásnak. Ez az évad nem jöhetett volna létre az InspiKid online klub nélkül, ahol minden a kreativitásról szól. A klub missziója a 6-14 éves gyermekek támogatása abban, hogy elérjék a céljaikat. Hiszem, hogy tagjai közül kerülnek majd ki a Veled az élen műsorunk következő vendégei. Mindig izgalmas, amikor két világ találkozik, de amikor ezek ennyire eltérőek egymástól, a számtalan kérdést is felvet. Hol találkozik az üzletélet és a művészek világa? Lehet-e fejben, lélekben, mind a kettőben napra késznek lenni? És mit tanulhat ez a két ennyire különböző terület egymásról? Ezekről kérdezem ma Balogh Máté Andrást, az Artist Business Egyesület alapítóját. Köszöntelek, Máté, a műsorban.
Nagyon örülök neki. Köszi szépen.
Én művész lélek vagyok, és amikor művészként elkezdtem a világban működni, akkor az pályám elején mindenki azt tanácsolta, hogy művészként semmiképp se fogjak vállalkozásba. Te pedig pont ezt a két világot kötöd össze. Mi az, ami a kapocs a két világ között szerinted?
Fű. A nyitottság, az érdeklődés, hívjuk inspiráció iránti vágynak, vagy inspirálódás. Szóval, hogy feltétlenül egy csomó olyan kérdéskör, ami a lélekhez kapcsolódik. Én ezt látom. Tehát, hogy mind a két oldalon olyan emberekkel találkozunk folyamatosan, akik teljesen mindegy, hogy egy vállalatot vezetnek, vagy éppen egy festményt hoznak létre. Mind a ketten valamiben hisznek, valami belső erőből, indítatásból működnek, és ehhez valószínűleg csak is kizárólag egy stabil lelki állapot kell. Hívjuk a stabilt, vagy nevezzük a stabilt bárminek is.
Ezzel mondjuk egy kicsit vitatkoznék, mert azért, hogyha visszanézek a vállalkozói elmúlt 10 évemre, akkor nem gondolom azt, hogy mindig stabil lélekállapottal vezettem a vállalkozást, vagy alkottam. De abban mindenképpen igazat adok, hogy én nagyon úgy éltem meg aztán, amikor 36 évesen elindítottam a vállalkozásomat, hogy mintha egy festményt festenék. Tehát, hogy tényleg van valami célja az egésznek, van mondani valója, értéket szeretnék teremteni, és a vállalkozásomat is valahogy úgy próbáltam megfesteni, mint egy képet. És nagyon jó ezt hallani, hogy ezt tapasztalod akkor mind a vállalkozóknál is, mint a nyilván a művészi lét szereplőinél is. Te mit tanultál ez alatt a pár év alatt, mióta csináld a vállalkozásodat?
Hát szerintem én gyakorlatilag 15 éve vagyok magánvállalkozó, mert ugye az Artist Business előtt kulturális kommunikációs ügynökségem volt, és most pedig ugye az Artist Business-t viszem most már 5 éve. Szóval gyakorlatilag az első másfél-két év óta, amikor is bejelentett munkavállaló voltam, azóta magamnak építem a saját dolgaimat. És alapvetőleg ezt nagyon is megtanultam, és szeretem csinálni.
Beszéljünk arról, hogy ez az Artist Business tulajdonképpen miről is szól, mert ez egyáltalán nem evidens. Én is, amikor nemrég beszélgettem veled, akkor tisztáztad, hogy tulajdonképpen mi lenne ennek a célja. Meséld el, hogy mi a ti értékteremtésetek, mi a ti missziótok.
Az alapvetőleg a legnagyobb cél, hogy ugye összehozzuk a vállalati oldalt a művészeti világgal, és együttműködések jöhessenek létre, falakom olyanak le, létrejön valamiféle közös gondolat, ami mentén tovább tudnak haladni a felek, és ezen felelül pedig ugye a művészeti menedzsment területe az, ami ilyen egy kimondott olyan topikunk, amivel szeretünk sokat foglalkozni, hogy egyáltalán a kulturális finanszírozás hogyan működik a művészek brandépítése, akármelyik műfajban, tehát klasszikus zenétől kezdve a táncon át a képzőművészetig, bármelyik területen hogyan érvényesülhetnek a művészek, hogyan kell együttműködéseket létrehozniuk, és hogyan legyenek a maguk művészetében szabadok, és ne érezzék meg azt például, hogy milyen kötöttségekkel járhat akár az, hogy ő mondjuk egy mecénás megérkezik mellé, vagy egy vállalati együttműködésbe megy bele, tehát ez egy nagyon fontos mondásunk, hogy amikor mi elindítunk egy együttműködést, bármilyen irányból is legyen az, a művészi szabadságot és minőséget azt a number one prioritások közé tesszük. Tehát tudjuk, hogy hol van a helye a művészetnek, amikor mondjuk a vállalati szférában próbálkozunk, és megyünk előre, mert azért már 5 év óta működik az átizmű, szóval, hogy rájöttünk, hogy mikor lehet úgy beszélni a művészetről, mint valami primér és rendkívül fontos és a művészetért tevő terület, és vannak olyan pillanatok, amikor ezt ugye kiegészítő gondolatként kell behelyezni egy vállalati kultúrkörbe, vagy működésbe, de akkor is azt próbáljuk megmondani, hogy szerintünk a művészet miről kell, hogy szóljon.
A művészet és az üzlet kapcsolatát, ha én az emlékeimbe visszamegyek, akkor nem annyira példás ennek a múltja, mondjuk a kommunizmusban arra dolgozó és fákával, meg nem tudom, baltával futó, kalapáccsal futó emberek adták meg. Azért innen elérni oda, hogy a művészi kifejezés az egy number one prioritás, azért gondolom, hogy egy nagyon hát nehéz. Tehát egy olyan nehéz út lehetett, ami nagyon sok fallal ment szemben. Neked volt tapasztalatod, elakadásod így ez alatt az 5 év alatt, hogy neki mentél a falnak?
Természetesen megvoltak ezek a falak, de mivel én egy stratégának hívom magam, tehát hogy nem szoktam fennakadni azon, hogyha valami nem működik, mert akkor, ha nem az ajtón, akkor másik 2-3 ablakon, vagy nem tudom, tehát a falon keresztül is. De azt is megtapasztaltam, hogy megerőszakolni egy témát nem kell. Tehát meghagyjuk az időnek azt, hogy elérje azt, hogy valaki kívánja azt, hogy művészettel lépjen kapcsolatba. Uh-huh. Szóval, hogy tényleg nem hiába több mint 15 éve vagyok ezen a területen, tehát látom, hogy emberek hogyan kerülnek közel hozzá, hogyan involválódnak, és hogy lesz a mindennapjaik igényelt része az, hogy a kultúra, a művészet valahogy megjelenjen. És hogyha én elkezdek egy vállalattal beszélgetni, akkor ott is mindig egy emberrel ülök le először beszélgetni. És ha nagyobb szerencsém van, és egyelőre azért mondjuk mondhatnám azt, hogy az elmúlt 5 évben nagyobb szerencsém volt, olyan ember volt velem szemben, akik nyitott volt, nem biztos, hogy tudta az elején, hogy egyáltalán miről is van szó, de arra viszont mindig kapható volt, hogy elhívtuk eseményekre, ajánlottunk neki dolgokat, megtaláltuk azokat az utakat, ami az ő életében is fontos, és mondjuk 1-2 év, igen, ilyen időintervallumokba kell gondolkozni, 1-2 év után egyszer csak eljutottunk oda, hogy ő kezdte el igényelni azt, hogy erről beszélgessünk. És tudjuk azt, hogy ha ez az igény megjelenik, akkor onnantól kezdve sokkal könnyebben tudunk menni. Így sem egyszerű, de sokkal könnyebb az a fajta menet, hogy egy vállalaton belül valaki képviseli ezt az ügyet. És így most már azért 5 év alatt jó pár olyan projektet vittünk végig, vagy embernek segítettünk az életében, aki azt mondta, hogy megérte.
Tehát akkor tulajdonképpen 1-2 év személyre szabott edukációra van szükség, pontosan, mi után ez az egész elindul. Én azt látom, hogy se a gyerekek, se általában a felnőttek életének sajnos nem igazán része a művészetek. Itt is elég lenne szerinted 1-2 éves valamilyen edukáció, ami ezt a fordulópontot előhívná, és hogyha igen, akkor ezt milyen módszert annal lehetne megtenni?
Ez egy nagyon nagy kérdéskör egyébként, amiről most mi beszélünk, és nem egy pozitív. Tehát, hogy honnan kéne az oktatásban elindítani a vizuális művészetekkel való foglalkozást, hogyan kéne egyáltalán az előadó művészeti területtel, tehát bevonni a gyerekek életébe, milyen felelőssége van a tanároknak, a szülőknek ebben a kérdéskörben, tehát hogy nagyon-nagyon sok mindenről kéne beszélni, ez tény. Azért, amivel mi foglalkozunk, az ugye főleg a most regnáló vezetőknek a érzékenyítése. Uh-huh. Tehát, hogy
edukációja, igen.
Hívhatjuk edukációnak. Én sok esetben érzékenyítést mondok, mert ennek van egyfajta pozitív, tívabb hozadéka, mert hogyha én edukálom, meg nevelem, akkor ez sok esetben rosszul veszi ki magát, mert egy pár emberrel már így találkoztam, és akkor meg voltak egy picit sértődve, hogy én azt feltételezem, hogy ő nem fogyaszt kultúrát, miközben így van. És hogy én miért akarom neki megmondani, hogy most ez jó vagy rossz, és mondtam, hogy soha az életemben nem tenném, hiszen a művészetről pontosan ez a véleményem, hogy azért jó a művészet, mert mindenkihez úgy szól, ahogy azt az egyén befogadja, vagy átgondolja. És szerintem az is egy nagy felelősségünk, azon túl, hogy most 50-es generációval beszélgetünk, tehát ez 45-50 fölötti generáció, aki ma ugye vezetői pozícióban van, döntési pozícióban van. Azért azok, akik ma középvezetők, tehát mondjuk 28-30-tól a 40-45-ig, na az ő velük való beszélgetés, az ő bevonásuk, az egy kulcskérdés. Mert ők azok a korosztályok, az én saját generációim is, akik még egy pont egy olyan világból jöttek, ahol azért az általános és a középiskolában megvolt ez a fajta oktatás, ha szerették, ha nem. Valamit hoznak magukkal, és nagyon sok mindenkinek a családjában is összeérnek ezek a szálak, hogy értelemszerűen elmentek egy-egy koncertre, egy múzeumban, ha külföldön elutaztak, akkor azért illet elmenni a főbb helyszínekre megnézegetni, vagy az utazókönyvben megnézegették, hogy mit jelent, és akkor nekik vannak ilyen alapinformációik. És akkor ővelük is nagyon-nagyon sokat beszélgetünk, de ők egy picit könnyebben működnek. Csak ők ma a mai világban ugye alapvetőleg rohannak, egy szerte széllyel vannak, már nem tudnak annyira fókuszálni, tehát ez egy másik pont, hogy a fókuszt meg tudjuk nekik teremteni. És a harmadik, az pedig majd az E-generáció, akivel majd fogunk foglalkozni, csak ez egy kicsit ilyen lassabb menet.
Nézzük meg akkor a nulladik pontot, hogy mi az a pont, ahol ez átfordulhat a tapasztalataid szerint, hogyha egy-két év alatt ilyen változást tudtál elérni, volt-e valami, ami bevált módszer, hogy mi az a hozzáadott érték az életünkben, amiért érdemes a művészetekkel foglalkozni?
Legegyszerűbb módon mondhatnám, hogy ha egy vállalati életről beszélünk, vagy vállalati kultúráról, nagyon sokat foglalkozunk, hogy az employer branding területével, tehát hogy ez egy kimondottan olyan értékteremtő rész, ahol ugye az kellene, hogy a munkavállaló ott maradjon a cégnél. És azért azt tapasztaljuk, és azt figyeljük, és szerintem ez nem egy eredeti gondolat azzal kapcsolatban, mert mindenki ezt látja, hogy sok esetben már nem mindig a pénz lesz a döntés kulcsa, hogy miért marad egy munkavállaló, főleg a fiatalabb generáció ott a cégnél. Ha ők olyan plusz értéket kapnak, amit máshol nem, tehát mondjuk a vállalat meg tudja mutatni, hogy számára mondjuk a művészetben hol találja meg azt az értéket, amit a vállalat képvisel, tehát mondjuk ha biztonság, közösségteremtés, amit alapja a művészetnek. Tehát, hogy együtt elmegyünk nem a kocsmába, hanem a színházba, a színház után beszélgetünk. Ez a nulladik verziója. Vagy, vagy ha egy vállalat arra jön rá, hogy támogat esetleg egy múzeumi vagy galériás kiállítást, és vagy azt mondja, hogy vesz jegyeket, és akkor szétosztja, bár mondjuk ez nagyon nem feltétlenül jó edukatív, de ha meg is szervezi, hogy eljussanak oda a munkavállalók, és nem kell 80 főnek lenni, elég annak a 20-nak, és az elmegy, és ők kapnak egy olyan fajta ilyen boostot arra való felhívásra, hogy nézd, ezt nem kell mélyebben végig gondolnod, tehát ránézel a képre, és mondd, hogy mi van eszed, mi jut eszedbe. Nem kell megfelelned senkinek, mert pont ez benne a jó. És hogyha egy olyan élményt kap, akkor úgy megy haza, hogy ez dolgozik benne, és a benne való élmény dolgozás, az pedig azt indukálja, hogy akar még többet. Na és innen jön a vállalat felelőssége, hogy ő nem csak az, hogy elindítja ezen az úton esetleg a munkavállalót, hanem ő segíti X időnként valahogyan beépíti a jutalmazási rendszerbe is, akár teljesen mindegy. És ezt egyszer csak eljutunk azon a ponton, hogy a vállalat kifele is elvállalja azt, brandépítés szempontjából, hogy a művészet mellé áll. És ez annyira meg tudja nyugtatni a munkavállalót, hogy ott marad, és nem megy el a nagyobb pénzért sem feltétlenül, hanem a közösséget, a brandet választja. És ebben a művészet nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Például.
Igen, bár ugye én azért fogadom egy kicsit kétkedve ezt, mert azt látom, hogy hétköznapi embereknek nem része, oké, még a színház csak-csak része az életüknek, de aztán egy képzőművészeti kiállítás az, vagy egyáltalán nekem abszolút a festészet, meg a festmények állnak közel a szívemhez, hogy ez a része se az én generációnak, se a te generációdnak, se az én generációmnak 99%-ának nem része az életének, és nem is tud mit kezdeni azzal, hogy bemegy egy múzeumba. Hát igen, szép, a híres festményekből ismer ötöt, és akkor mondjuk azt megnézi, eljön ide. De hogy nem adja meg azt az élményt, amit te most mondtál, amit megadhatna, hogy ezt a boost élményt, és hogy hogyan tudunk oda eljutni, hogy ezt megadják, ezt az élményt megkapják a hétköznapi emberek. Inkább nekem ez a legnagyobb kérdés.
Jó, ez egy nehéz dolog már, ugye a művészetre szokták azt mondani, hogy ez ilyen úri mulatság, vagy nem tudom, tehát hogy nem mindenkinek, vagy nem tudom, tehát sokszor hangzik el ez a vád ellene. És az tény, hogy ezt nem tudod a társadalom egészére képezni. Tehát, hogy számunkra is azért azt kell látni, hogy nem tudunk mindenkihez szólni. Tehát például, aminek az állam feladata, hogy az oktatáson belül hogy legyen a művészeti képzés, vagy egyáltalán hogy viszik be a kreatív gondolkozásra való bármilyen felbújtást, ahhoz nem tudunk mi jelen pillanatban hozzászólni. Mi azt tudjuk, hogy azok, akik ma közösségekben léteznek, mint vállalatok, de most hívjuk őket vállalatoknak, ők már egy közegben vannak, és ebbe a közegbe kell bevinnünk, hogy ott is azért mondjuk egy 20-30%-a annak a tömegnek felfedezze magának, hogy ez létezik. És ebben a létezésben látjuk, hogy ennek a 10%-a lesz az, aki majd ott ragad. Tehát, hogy nem abban az illúzióban mozgatom magam, hogy itt most egy nagy társadalmi változást fogunk elérni, mert a tőlünk nyugatabbra sokkal fejlettebb társadalmi ranglétrákkal rendelkező országokban is azért 30-40%-a a társadalomnak maximálisan az, aki megteheti, hogy múzeumba, színházba járjon, és ez a primér járás. Tehát nekünk nem is feltétlenül ez lesz a célunk, hogy úgy edukáljuk őket, hogy minden nap akkor vagy havonta egyszer elmenjenek színházba. Ez lenne a legcsodálatosabb. De nem nekünk az a célunk, hogy ők elkezdjék megérteni, hogy ez miért jó nekik, és az igényt megteremtsük rá, hogy értsék. És az a 10%, amikor egyszer csak, akinek nem volt még az életében, ez a dolog jelen, azt tudja mondani, hogy a gyerekét, vagy a nem tudom, családját, vagy teljesen mindegy barátait úgy szervezze az életét, hogy valahol közel legyen ehhez a program, vagy a művészethez. Na, ha ezt elértük, és ezt alsó hangon 5-10 éves időtávban kell látni, azt akkor sikerünk van.
Közelítsük meg ezt a témát egy kicsit más oldalról, hát azzal inspiráljuk a hallgatókat is, hogy kipróbáljanak egy a soron kívüli színházi előadást, vagy egy kiállítást. A kreativitás, a kreatív életmód mit ad hozzá, akár az üzleti életünkhöz, akár a magánéletünkhöz, szerinted?
Hát mindenképpen a produktívabb létezést, tehát, hogy szerintem, aki jobban használja a bal, vagy a jobb agyfélte kétteljesen mindegy, hogy a kreatív vitásra való nyitottság az abszolút benne van, hogy jobb díleket tud kötni a munkahelyén, jobban átlátja a helyzeteket a közösségben, jobban tudja a megadott csoportszellemet egy kicsit felbusztolni, az emberekkel való viszonyát is jobban tudja kezelni, tehát, hogy egyértelműen is egészségesebb emberé válik. Tehát, hogy igazából én nagyon hiszem azt, hogyha egy kicsit jobban figyelnénk arra, hogy amit mondtam az elején, hogy a lélekkel foglalkozik a művészet, és hogyha az egészségesebb lélek, és jön az a mondat, ami ugye egészségesebb lélek, egészségesebb test. Tehát, hogy gyakorlatilag ez el tud vezetni minket ahhoz, hogy ne kelljen annyi orvoshoz járni, ne kelljen egy csomó olyan dologgal foglalkozni, ami egyértelműen nem tudom, sokkal jobban elveszi az életünknek egy nagyobb részét. Tehát, hogyha kreatívabbak vagyunk, foglalkozunk vele, akkor talán azt is mondhatunk, boldogabbak vagyunk.
Mindenképpen én nagyon egyetértek ezzel, amit mondasz, hogy a kreatív életmód az egész hétköznapunkat, mindent átsző, a probléma megoldó, ugye ki nem találkozik legalább 10 problémával egy nap, és ugye abból 9-et sokkal könnyebben oldunk meg, már boldogabbak vagyunk, illetve ami még szerintem nagyon fontos, hogy sokkal bátrabbak leszünk, hogyha a kreatív szemüveget fölveszünk, ahogy én szoktam fogalmazni, és a bátorságon keresztül egy teljesebb életet tudunk élni. Mindenképpen ez az irány. Szerinted mi a kreativitás definíciója, mert ahány vendégem itt járt már nálam, annyi féleképpen fogalmazta meg, és mindegyik egy-egy nagyon izgalmas irány, és pont ezt szeretem, hogy a kreativitásnak nem egy definíciója van, hanem nagyon sok kreatív meghatározása.
Én teljes mértékig a nyitottsággal teszem egyenrangúvá, tehát hogyha ha nyitottan állsz mindenhez, és nem állandóan egy negatív, rengeteg kérdéssel bombázod a helyzeteket, akkor valószínűleg hamarabb eljutsz a megoldáshoz, és olyan megoldásokhoz, amivel nem számoltál. És nekem ettől válik valamivé könnyebbé az életem, és sokkal nyugodtabbá egyúttal. Szóval hogy ez a fajta nyitottság kell mindenhez. És én ezért mondom, hogy azok az emberek, akikkel én is találkozom, és látom, hogy nem egyből bezárkóznak egy új témára, amihez itt tényleg ez már a 112. a napi dolgaik között, hanem azt mondja, gyere, figyelj, van 20 percem, egy fél órám, ígyunk meg egy kávét, mondd el, hogy mi ez, akkor az az ember valószínűleg az életének más területein is nagyon hatékony, vagy probléma megoldó, vagy kreatív, és nem szoktam nagyon mellé menni ezekkel, és ezek jó pozitív élményeket tudnak okozni.
A következő kérdésem az lett volna, de már részben bele is fogtál a megválaszolásába, hogy mit teszel azért, és a hallgatóknak mit javasolsz, hogy tegyenek azért, hogy a kreativitásukat fejlesszék, de akkor tulajdonképpen te úgy fejleszed a kreativitásodat, hogy nyitottan mész neki egy napnak?
Az embereknek.
Az
igen.
Embereknek?
Tehát, hogy nincsen, az az igazság, hogy elvárásaimat azt már valahol nagyon letettem messze, és pont ezért gondolom azt, hogy az a fajta kíváncsiság, nyitottság, amit igazából mindenkinek megadok, és nincsenek ilyen elzárkózásaim, nagyjából ezzel tudom azt mondani, hogy az életem így egy pozitívabb irányban hat, vagy halad, és így könnyen tudok kapcsolódásokat létrehozni. Szóval, hogy tényleg az van, hogy amikor ez gyakorlatban annyi, hogy elmegyek valakihez, és beszélgetek mindegy IT business, vagy valami olyan projektről, ami esetleg megvalósulhatna, és hogyha azt a választ kapom, hogy nem, mindegy, hogy miért, akkor nekem csak az tud a válaszom lenni rá, hogy szuper, de attól még eljössz valamikor máskor, mert valamelyik eseményünkre, mert szerintem tökre tetszene. És onnantól kezdve nincs feszültség, nincs az a, ja Istenem, akkor most én nemet mondtam, ja, akkor mi soha nem fogunk beszélgetni, hanem fel kell oldani egy következő lehetőséggel, amiben szerintem neki lehet, hogy jó lesz. Mert az a szituáció, hogy tényleg nem ment át neki. Tehát egy állandó lehetőségek, nyitottságok, nyitottság rendszerében létezem.
Tehát tulajdonképpen, hogyha megfordítjuk, és valaki rendszeres részvevője lesz egy színházi előadásoknak, illetve kiállításoknak, akkor ott tudja gyakorolni a nyitottságot, és ezáltal visszahat rá a kreativitás fejleszt, tehát hogy ezáltal kreatívabb lesz?
Ez jó kérdés. Nem biztos, hogy kreatívabb lesz, de az a fajta... tehát, hogyha megnéz egy jó színházi előadást, vagy még egyszerűbben mondanék, hogyha egy múzeumba bemegy és megnéz egy képet, amiről előtte mondjuk egy kortárs képet két vonallal, amire a legtöbben ugye mondanak,
én is meg tudom festeni.
Igen. És a kép mellett van egy leírás. Vagy ne adja Isten egy olyan eseményre téved, ahol a művész maga ott van, és még el tudja mondani, hogy mit lát az ember a képen, vagy hát legalábbis ő mit gondolt abban, amikor ő létrehozta, és ebben kap egy megoldási kulcsot az illető. Én még nem találkoztam olyan emberrel, aki nem kezdett volna gondolkozni. Nem kezdte volna másképp nézni azt az alkotást, és ezáltal minden mást is, ami körülötte van. Mert hogyha kapsz egy választ, és egyébként kivárod a választ. Szóval, hogy innentől jön a nyitottság és a kíváncsiság, ez bekövetkezik, az életed, mikor nem is veszed észre, megváltozik. Abban a pillanatban. És onnantól kezdve ez lehet, hogy már csak egy év múlva kerülsz megint egy ilyen szituációba, de ott van. Benned marad, dolgozik benned, és még ha nem is tudatosan. És szerintem ez az alattomosság, és ezt tudom, hogy ez egy negatív szó, de hogy a művészetnek mindig megvan ez a dolog, hogy így bekúszik az életedbe, ha akarod, ha nem. Csak az a fontos, hogy esetleg, vagy legyél olyan szerencsés, hogy olyan emberek mesélnek erről, vagy olyan emberek húznak be, akik valamiféle tényleg példával tudnak előtted járni, és hasznos válaszokat tudnak adni. Szóval én nagyon hiszek ebben, hogy minden ember, ha kap egy jól értékelhető választ az ő szintjén, arra, hogy éppen mit lát, vagy mit tapasztal, akkor az egy hatalmas segítség tud lenni a jövőjére nézve.
Igen, és azt gondolom, hogy ott lehetne megfogni a hétköznapi embereket, hogyha megfelelő háttérinformációkat kapnak egy-egy műhöz, mert ezeknek a kétvonalas festményeket is ugyanúgy van egy történetük, van egy valami históriák, vagy tehát, hogy tényleg ugyanúgy, ahogy a történelem is fölépül egymásra épülő sorozatok, vagy eseményekből, a művészetek is egymásból következnek, és mindig van egy előd, aki inspirálja a következőt a két vonal meghúzására, és hogy ezekből a háttérinformációkból többre van szükségünk ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket magunknak föltegyük, és izgalmasnak és érdekesnek találjuk az alkotásokat, és ez az, ami hiányzik mondjuk az általános iskolai, a középiskolás oktatásból, hogy ebből ezt egy izgalmasabb olyan módon, ami most a fiatalokat megfogja be lenne mutatva, akkor többen elérnének oda, hogy fogyasztói lennének a művészeteknek, és hogy ebből a szempontból nagyon azt gondolom, amit te, hogy egy olyan kiállításra érdemes elmenni, ahol vagy egy művészettörténész, vagy maga az alkotó mesél egy kicsit a képeiről, és akkor jobban tudunk kapcsolódni kezdő művészetélvezőként a képekhez, és jobban fel tudjuk ezeket a kérdéseket magunknak tenni.
Ehhez mondanék, hogy lesz majd egyébként júniusban a Ludwig Múzeumban egy cukizmus nevezetű kiállítás.
Ami de jól hangzik.
Csodálatos lesz. Még én sem vagyok vele teljesen képben, de hogy ez valami olyan 21. századi történet, ahol a rajz filmfiguráktól kezdve a plüssállatokon keresztül minden, ami manga, teljes mindegy, de beemelődött egy művészeti közegbe, és óriási festményektől kezdve plakátokat, tehát nagyon sok minden lesz, és egy igazi, igazi pozitív üzenetet magával hordozó történet, ez amivel meg tudják szólítani a fiatalokat, szóval, hogy ez csak programajálóként, de hogy ez szerintem nagyon az a kiállítás lesz, amire érdemes elmenni.
Nagyon szépen köszönjük a programajánlót. Még van egy utolsó kérdésem, ami izgatja a fantáziámat, hogy amikor belecsöppentél ebbe a művészetek világába, meg művészetek és az üzlet világába, akkor mit csináltál máshogy, mint most? Mi az, amit ez alatt a, nem tudom, 15 év alatt, amit említettél, megtanultál ebben a közegben?
Hogy talán sose voltam egy ego típus, de művészeken érlődtem, vagy növekedtem.
Hatással voltak rá.
Igen, tehát hogy úgy vagyok vele, hogy én mindig másokért szerettem dolgozni, és talán ez volt az egyik ilyen nagy változás, amikor rájöttem, hogy elértem egy pontot, hogy nem tudok többet adni, mondjuk kommunikációsként, marketingesként, brandépítésként a művészeti szektornak, mert nem tudom túl nőni feltétlenül az egót, vagy nem tudok ezzel igazából mit kezdeni, hanem egyszer csak át kell fordulni egy olyanba, ami ténylegesen tud is hatni. És az Art is Business az egy tipikusan erről szóló történet volt, hogyha lehet ezt mondani 15 év alatt. Ez volt a nagy váltás, hogy 5 évvel ezelőtt egyszer csak azt mondtam, hogy ebben az országban van egy óriási hiány, ami ebben a tárgykörben zajlik. Ezzel nem foglalkozik senki, magára van hagyva. Mindig hittem abban, hogy egyébként, hogyha nem kell félteni témáktól, hogyha ez egy izgalmas lenne sok mindenkinek, akkor sok mindenki megérkezne, de látom, hogy rengeteget kell vele dolgozni, nem jön belőle olyan gyorsan pénz, ehhez valami olyan őrült küldetés tudat kell sok esetben, ami a legtöbb emberből elpárolok gyorsan, mert ténylegesen sok-sok-sok idő kell hozzá. A művészek mellett meg megtanultam türelmesnek lenni. Itt innentől kezdve azt gondoltam, hogy ez az, amivel hatást lehet gyakorolni, változást lehet elérni, és ha hosszú távban gondolkozok ráadásul, akkor ténylegesen be tud következni valami olyan, ami eddig nem volt itthon. Most nem akarom magam túlértékelni, de most már nem is magamról beszélek, hanem ez inkább egy akkora szervezetté nőtte ki magát, hogy szerintem már el tudunk érni valamit. És minden nap a kollégáimnak is el szoktam mondani, vagy a páromnak is, hogy olyan furcsa, hogy írok egy-egy vezérigazgatónak, és 5 évvel ezelőtt még így nem mertem volna semmit se csinálni, és a vezérigazgató 2 percen belül válaszol az e-mailre, vagy felveszi a telefonomat, és akkor megkérdezem, hogy mi vagyok én a rendszer? Tehát hogy kerültem ide 5 év alatt, hogy emberekkel olyan viszonyom lett, ami másoknak sokszor még tényleg ilyen megközelíthetetlen pillanat. Én meg ezt mind úgy éltem meg, hogy de ez a természetes. Tehát ha emberileg közelítesz meg vezérigazgatót, nagy művészt, teljesen mindenkit, hogyha ha megérted az ő mindennapi dolgaikat, akkor ők is nyitottak lesznek rád. És be tudod őket vonni. És azt gondolom, hogy ez egy óriási siker, és pont ennek köszönhetően tud működni az, hogy ők elmesélik a gondolataikat, jó példával járnak elől, mások rájuk kattannak, példaként tartják őket, és nemzetközi emberek is megérkeznek pont ezért, mert hogy azt mondják, hogy wow, itt ilyen agytröztök vannak, és tényleg vannak a vállalati szférában is, és a művészeti szférában is, akit így szívni kell belőlük azt a rengeteg tudást és inspirálódást, ami bennük van. És pont ez egy ilyen szuper érzés volt, amikor erre rádöbbentem mondjuk a tavalyi diátadónknál, vagy ilyesmi, hogy itt tényleg megjelentek azok az emberek, akikre vágytam, csak nem tudatosan. Nem tudtam még, hogy ezt hogyan kell csinálni feltétlenül, most pedig már egy másik szemmel látom, de természetesen azért megvan az a naív oldalam, hogy még mindig tudok úgy menni valakihez, mint 5 évvel ezelőtt. Szóval, hogy ha váltásról kell beszélni, akkor talán ez, hogy egy ilyen nagyobb tudatossággal, de még mindig óriási nyitottsággal vagyok az emberek iránt, meg természetesen a téma iránt.
Tehát mindenki, akinek van világ megváltó álma, tulajdonképpen kitartónak kell lennie, nyitottnak kell lennie, és dolgoznia kell a céljáért.
Így van, ahogy te is.
Ez egy nagyon jó zárószó. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és remélem, hogy másokat is inspirálunk arra, hogy kövessék az álmaikat.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, Matti.
Inspiráló volt számodra ez a podcast adás. További lelkesítő élettörténetekért hallgass meg a többi beszélgetést is, itt a Csorban, itt a podcast csatornán, biztosan mindegyikben találsz olyat, amit elvihetsz magaddal. Ne felejtsd el értékelni a csatornát, bárhol is hallgatsz, a legjobban pedig úgy tudod támogatni a tevékenységemet, ha feliratkozol hírlevelemre, amit a csorbanita.hu oldalon találsz. Vendégjavaslataidat, észrevételeidet és visszajelzésedet is várom szeretettel az anita@csorbanita.hu e-mail címre. A mai adásban az együttműködő partnerünk az InspiKid Klub volt, ami kifejezetten 6-14 éves gyermekeknek és szüleiknek szól. Ha szeretnéd, hogy gyermeket könnyebben oldja meg a problémákat, hogy a változásokat vagy éppen az új dolgokat örömmel vegye, hogy azonnali kütyümentes élményekkel gazdagodjon, érdemes beiratnod ebbe az online kreativitásfejlesztő klubba. Az InspiKid Klub programjaiban arra is kaptok jó ötleteket, hogyan lehet közösen otthon megtalálni a minőségi időtöltést. A havidíjas klub számtalan izgalommal várja a szülőket és gyermekeiket egyaránt. A részleteket a csorbanita.hu/InspiKid oldalon találod.